Kuckuckhäschen. Immer war. Mennyi édesatyánk, előtted állunk mindannyian, és tudod, hogy ez az előtted állás, ez valóban abból a vágyból fakad, hogy szeretnénk, ha soha semmi nem ragadna ki a te jelenlétedből. Szeretünk téged, akkor is, ha sokszor tetteink ezt nem úgy igazolják, mint ahogy a tanúságtételünk szólt és szól mind máig. Szeretünk téged, mert te előbb szerettél bennünket. És köszönjük, hogy minden nap abban a reménységben élhetünk, hogy te kezdted el a munkát, te építed a gyülekezetet, te fogod makula és szeplő nélkül való mennyasszonyként a te fiad elé állítani. És hálásak vagyunk, hogy minden bűnünk, minden gyengeségünk ellenére te bennünk is azt a munkát végzed. Szeretnénk megadni magunkat teljesen neked. Olyan jó volna, hogyha a hétköznapoknak a nyüzsgése, az életnek a forgataga nem szakítana el olyan módon bennünket tőled, hogy mi így érezzük, mert azt te ígérted, hogy semmi nem fog elszakítani attól a szeretettől, amit Krisztusban kaptunk tőled. Kérünk, hogy áld meg a mai délutánt jelenléteddel, békességeddel. Te adhatod azt, hogy szóljon az ige. Én biztosan nem tudom ezt adni. Én csak azt tudom érezni, hogy ha te nem mész elől, akkor nincs miért kimenni. Ha te nem szólsz, akkor nincs miért megszólalni. Mindannyian belefáradtunk az okos beszédekbe, és mindannyian arra vágyunk, hogy az emberi okosság helyett valami megérintsen, ami tőled származik. Megbocsájtó Isten vagy, és köszönjük, hogy azt is megbocsájtod, hogy ezt is csak lépésről lépésre tanuljuk, tanulgatjuk. Rád bízzuk egymást, köszönjük egymást, a testvériséget, a közösséget. Könyörgünk, hogy a te védő búrád alatt hadd éljünk, a te sátradban hadd boruljon ránk, és hadd szakítson ki minden káros hatásától az ellenségnek és a világnak. Szeretnénk, ha dicsőítene az életünk téged, és kérünk is, hogy dicsőjj meg bennünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Szerintem nem fogtok meglepődni azon, amiről ma szeretnék beszélni nektek. Már csak azért sem, mert ez valami olyasmi, amiről mindig elkezdem, aztán még egy kicsit megállítanak az ünnepek, meg minden egyéb, aztán folytatom. Izrael királyai. Az elmúlt hetekben nyilván erre nem került sor, mert volt minden más a pászkától kezdve, szegedi bemerítésig. Minden esetre örülök, hogy visszatérhetünk ehhez a témakörhöz. Neked mondom csak azt, hogy mi hát 2017 óta foglalkozunk egy kicsit a Júda és Izrael királyaival, nem nagy léptekben, de beszéltünk eddig Sámuelről, a királyság intézményéről, maga az, hogy ez a rettenetesen emberi gondolat, miszerint szívesen cseréljük föl az Istennek az uralmát valami közbenső osztálynak a fölöttünk gyakorolt hatalmára, ez mennyire utána eltorzítja a történelmet. És akkor beszéltünk Saulról, Dávidról, Salamonról, és ő volt az utolsó. És most szeretnék tovább menni egy kevéssel, és egy olyan királypárosnak az életét megnézni, amelyikről talán nem beszélünk annyit, mint Dávidról, meg Akhábról is többet beszélünk szerintem, mint róluk, de ez a Roboám-Jeroboám páros, Saulnak, vagy Salamonnak az utódaiként, na azért nagyon sok tanúság van bennük elrejtve. Az egész esemény sor, ez valami olyan, mint ami a mai science fictionben nagyon gyakran téma, ez a párhuzamos világoknak, a párhuzamos univerzumoknak a gondolata. Ma már nem olyan elképzelhetetlen az emberiség agyának, intellektusának, mint ez korábban volt, de minden esetre látjuk, hogy olyan ellentétes irányú erőknek a küzdelme zajlik akkor is, ami azt jelzi, hogy van egy isteni elképzelés, és aztán van egy emberi végrehajtás. Ettől az isteni elképzelés nem változik meg, az isteni elképzelés állandó és változatlan. Az ember az folyamatosan bele-bele akar rondítani a maga tehetségtelen módszereivel az Isten munkájába, és ezt a Isten mindig korrigálja, és a végeredmény pedig az, hogy Isten megdicsőül. Egy néhány gondolat az előzményekről. Mik voltak az állomásai a királyságnak? Ugye az első király az Saul. Saul igazából jól indul. Nem mondhatnám, hogy nagyon-nagyon jól indul, de az első harc, ami az ammoniták ellen... Ammoniták, a Jábes-Gileád védelmében.
Ammoniták, ez később.
Ez a Jábes-Gileád védelmében, amikor föllép, akkor az győzelemmel végződik, és Saulnak ez talán az egyetlen olyan eset az életében, amikor ezt még Istennek tudja tulajdonítani, ezt a győzelmet, még nem sajátítja ki. És aztán ugye ő az, aki a következő harcban, ami a filiszteusok ellen történik, már elkezd autonóm sajátosságokat mutatni, valahogy olyan, mintha Isten megsegített múltkor, most is meg fog segíteni. És tulajdonképpen saját kezdeményezésére vonul harcban, akkor is, hogyha kiváltó az mégiscsak a fia volt. És elhagyja az Isten útját, autonóm királyá válik, és aztán egyre jobban torzul el a jelleme. Nem róla szeretnék beszélni, csak az, hogy honnan indul, van egy jobb kezdet, aztán van egy torzuló vég, és ennek a torzulásnak a kiváltó oka végül is mégiscsak az autonómia. Az, hogy saját maga úgy gondolja, hogy ő tudja értelmezni az Istent, és tudja az ő gondolatait, le tudja képezni, és tud tovább haladni ezen az úton. Szóval az ellenpólus Dávid, aki mindig az Isten szíve szerint való király, minden tévedése ellenére, és hát róla nagyon sokat beszéltünk Dávidról. És amikor azt gondoltuk, hogy olyan túl sokat már nem tud mondani a folytatás, akkor rátértünk Salamonra. Én eredetileg azt gondoltam, hogy egy alkalom elég Salamonra, aztán három alkalom lett belőle, és emlékeztek rá, hogy azért van egy-két dolog, ami itt már egészen más körülmények között indul. Egyrészt kialakul egy dinasztikus királyság, ami önmagában talán nem volna baj, hiszen Isten megígérte Dávidnak, hogy az ő utódai azok állandók lesznek ezen a trónon. Ezzel úgy önmagában nem volna baj, hogyha az, aki az uralomra került, az nem előjognak minősíteni a királyságot, nem valami ragadománynak, zsákmánynak, amivel vissza tud élni, hanem továbbra is megmaradna az a gondolat, hogy Isten nem mondott le a teokráciáról, Isten nem mondott le arról, hogy ő legyen az ura minden embernek. Isten egyszerűen tudomásul vette, hogyha az ember már ilyen, hogy magának akar egy királyt, akkor ám legyen király, de a királynak az Istennel való kapcsolatban őt követve és a nép felé közvetítve Isten akaratát kellene élnie, hogy áldás legyen a királyságán. Salamon jólétben nőtt föl, megörökölt egy gazdag királyságot, és sokat beszéltünk arról, hogy volt neki egy olyan gyengé, ami ugye a sorok között rejtve bujik meg, hogy hát voltak neki kétes projektjei. Ugye a felszínen ő egyértelműen azt akarta, hogy megépíti azt a templomot, amit atya már előre eltervezett Dávid. De azért a Biblia arányérzékéből, az események felsorolásából jól érződik, hogy addig, ameddig hát 7 évet vagy 5 évet egész pontosan szánt arra, hogy fölépítse a templomot, addig közel a dupláját szánta arra, hogy fölépítse a maga palotáját, fölépítse a cédrus csarnokot, meg megcsinálja a feleségeinek a palotáját, és arra is gondosan ügyelt, lévén, hogy azért nem akarta beszennyezni az Istennek a templomát azzal, hogy oda a felesége bemegy, hogy saját templomot építsen a felesége, aki egyiptomi feleség volt Istenének. Tehát körülbelül ez volt az előzmény. Tehát most már van egy olyan király, aki dinasztikus király, van egy olyan körülmény, amiben is-is kapcsolat létezik. Már nem a vagy kapcsolat létezik, a vagy az Isten, vagy nem az Isten, hanem az az is-is kapcsolat, amelyikben azt mondja, hogy igen, Isten nagyon fontos, Istennek nagyon sok mindent áldozok, de mellette azért a saját érdekeimet is képviselem, és ebben a spirálban aztán megy lefelé mindaddig, ameddig egyik esemény szüli a másikat, és a Biblia úgy nem emlékezik meg róla, hogy az élete végén azért erősen eltorzult Salamonnak és az Isten uralmához való hozzáállása. És most van egy új kezdet, ebben egy új kezdet, Salamon életének a vége felé a Biblia elmondja, hogy Isten ellenségeket támaszt Salamon felé, erről beszéltünk legutoljára, és ebből a legutolsó az, ami tovább viszi a történetet, és ez pedig Jeroboám. Jeroboám egy közember fia, egy özvegyasszonynak a fia, aki viszont egy nagyon rátermett ember. A szíre lépéséről így ír a Biblia, azután Jeroboám, az efrátai Nébát fia, Cerédából, Salamon szolgája, akinek Céruá, egy özvegyasszony volt az anyja, fölemelte a kezét a király ellen. Annak pedig, hogy fölemelte a kezét a király ellen, ez volt az oka. Salamon megépítette Millót, és kijavította apja Dávid városának a réseit. Ez az ember, Jeroboám, derék vitéz volt. Midől látta Salamon az ifjút, hogy munkabíró ő, felügyelőnek tette őt József házának egész robotja fölé. Ebben az időben történt, hogy amikor egyszer Jeroboám kiment Jeruzsálemből, találkozott az úton Ahijjával, a silóbeli profétával, akin egy új köpeny volt. Csak ők ketten voltak a mezőn. Ahijjá megragadta az új ruhát, amely ő rajta volt, és 12 részre hasította. És ezt mondta Jeroboámnak, vedd el magadnak a 10 részt, mert ezt mondja az Úr Izrael Istene, íme elszakítom ezt az országot Salamon kezétől, és a 10 törzset neked adom. Az ő fiának pedig csak egy törzset adok, hogy Dávidnak, az én szolgámnak mindig legyen előttem mécsese Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet magamnak választottam, hogy oda helyezzem a nevemet. Téged pedig fölemellek, és mindenben a lelked kívánsága szerint uralkodsz, és király leszel Izraelen. Ha minden parancsomnak engedsz, és ez ilyen monoton dolog, mindegyik királynál, akik eddig voltak, mindig ez a feltételrendszer. Ha minden parancsomnak engedsz, ha az én útjaimon jársz, és azt cselekszed, ami tetszik nekem, ha megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogy Dávid az én szolgám tette, akkor veled leszek, és állandó házat építek neked, ahogy Dávidnak is építettem házat. Nem valószínű, hogy ez az alacsony sorból származó ember, Jeroboám, valaha is számított volna a dolgok ilyetén való alakulásával, már csak azért sem, mert mondom, addigra már az, hogy dinasztikus lesz a uralom átadás, az bizonyosnak látszott. A leírás tartalmaz részleteket, de ugyanakkor szűkszavú. Biztosan ti is érzitek. Csupán felületesen olvasva az eseményeket, nem biztos, hogy nagyon megakad a szemünk bármelyik részén. Nekem megakadt. És ez, ami megakadt, ezzel szeretném indítani, és jószerivel elő szeretnék a mai nap beszélni. A Biblia fontosnak tartja megjegyezni, hogy a prófétával való találkozásnak nem volt tanúja. Hangsúlyozom, nem volt tanúja. A Biblia úgy fogalmaz, hogy amikor csak ők ketten voltak a mezőn. Tehát a próféta és Jeroboám. Nem egyedi az eset. Emlékeztek arra, hogy Saul felkenése hogy történt? Ugye amikor Rámába megy Saul, miközben keresi az ökröket.
Samarakat.
Tessék?
Samarakat.
Samarakat. Köszönöm, Gábor. Valaki figyel, hát ez olyan érzés. Tényleg. Jó, szabarakat. És bátran bárkinek ilyen szóbotláson föltűnik, rögtön szóljatok. Jó? Szóval akkor ugye azzal fejeződik be a történet, hogy kimennek a városon kívülre. Tulajdonképpen háromasban Sámuel, Saul és a szolga. És Sámuel még arról is gondoskodik, hogy küldjék előre a szolgát. Megint csak nincsen tanúja annak, hogy fölkeni őt. Fölkeni őt királlyá, és utána, de hát ez még csak egy, ez egy kétszemélyes dolog, és aztán utána, amikor visszaérnek és megtalálják a szamarakat, és mennek a nagybátyjához, Saulnak, akkor fontosnak tartja, azt is megjegyezni a Biblia, hogy noha azt elmondja, hogy megtalálták a szamarakat, de arról nem beszél, hogy mi történt közte és Sámuel között. És hát annak idején, mikor őről beszéltünk, utána beszéltünk, hogy még igen hosszú idő eltellik. Tulajdonképpen már felnőtté válik a fia is, amikor ugye a második megerősítés, királyságban való megerősítés történik, megnősül, fia lesz, mi egyéb. És addig ez az egész egy ilyen kicsit lebegtetett dolog, hogy mi is lesz belőle. tudatosítja benne Sámuel a kiválasztottságot, de nem történik lényegesen több, és ugyanez a jelenet végül is Dávidnak is az osztály, nem ez a jelenet, de ilyen jellegű dolog, hogy nagyon sokáig nem tudatosul aztán sem az udvarban, sem Saulban, hogy ki is. Még igazából a Saul fia is úgy emlékezik ezekre a dolgokra, hogy igen, tudom, hogy egyszer király lesz belőle, de túl nagy hangsúlyt nem kap az, hogy őt már Sámuel feltette királlyá. És hogyha még tovább megyek ezen a vonalon, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem ugyanezt látjuk Jézusnál is, hogy Jézus megszületik, akkor és ott. A pásztorok tudnak róla, a bölcsek tudnak róla. Máriáról, az anyjáról azt jegyzi föl az íge, hogy a szívében forgatja mindezeket a dolgokat. És aztán utána vannak a rejtőzködésnek nevezik, a rejtőzködésnek az évei, ami igen hosszú időszak, mire Jézus megjelenik a világ szeme előtt, és János rá nem mutat, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát van valami ismétlődés abban, hogy az Istennek az emberei hogyan viszonyulnak ahhoz a tényhez, hogy valamit az Isten nekik kijelentett a jövőjükkel kapcsolatban. És az, hogy nekik az Isten valamit kijelentett a jövőjükkel kapcsolatban, ez nem jogosította föl őket arra, hogy azonnal akcióba lendüljenek, és követeljék maguknak a jussot arra, hogy az Isten megígérte. És hogyha így nézzük, akkor azt érzékeljük, hogy mintha egészen más lenne a helyzet Jeroboám esetében. Ketten vannak a mezőn, és nem tudjuk, hogy ő ki mindenkivel osztotta meg azt, ami ott történt a mezőn, és azt sem tudjuk, hogy milyen szándékkal osztotta meg. Egyszerűen felelőtlen fecsegés volt, vagy pedig szeretett volna érzékeltetni egy aláfölé rendeltségi viszonyt azokkal, akikkel ő ezt megosztotta, viszont azt a következő mondatból jól értjük, hogy a hír gyorsan eljutott az éppen uralkodó királynak a fülébe, Salamonnak a fülébe, aki azonnal ellenségnek bélyegezte Jeroboámot, és a 40. vers azt írja, hogy Salamon pedig meg akarta öletni Jeroboámot. Ő azonban útra kelt, és Egyiptomban menekült Sisákhoz, az egyiptomi királyhoz, és ott maradt Egyiptomban Salamon haláláig. És az az első számomra fontos mondani való, hogy én nagyon szomorúnak tartom azt, hogy ennyire az elején el lehet csúszni. Még meg se kezdi az uralkodást. Még meg se kezdődik az a történet, vagy az a szerepkör, amire Isten őt elhívja. Már a legelején el lehet rontani azzal, hogy úgy gondolja, hogy azzal a kijelentéssel, a személyes kijelentéssel, amit az Istentől kapott, ő szabadon gazdálkodhat. És ezen van a hangsúly az én életemben, vagy az én megítélésemben, hogy a kijelentés és a vele való szabadon garázdálkodás vagy gazdálkodás, ki hogy szeretné ezt fordítani. És azért érzem ezt fontosnak, mert azt hiszem, hogy a mai korban, a mai modern korban, ha valami, akkor ez egy nagyon nagy kihívás. Hiszen gondoljatok bele, az összes közösségi média arra az alapelve épül, hogy mindenki minden információt közread. Ha éppen csak egy fotót készít magáról, az is kvázi közügy. Mindenkinek látni kell, tudni kell, ki, mikor, mit mondott, és lehet szabadon ezekben értékelni, kommentelni, valami módon közösségi ügy vált valamivé, valamiből, ami nem szükségképpen közösségi ügy. Valamikor nagyon régen, már ezt egyszer elmondtam, olvastam egy nagyon jó hasonlatot, Hasan Bachmanitól, hogy mennyire nem hasznos az, hogyha a fagyökerét kitakarjuk. Hogy nem csak az válik lehetetlenné, hogy tényleg a táplálék az a maga természetes módján jusson el a fához és vegye föl az életnedveket, hanem egyszerűen az is a következmény, hogy nem tud gyümölcsöt teremni. Nincsen táplálék, nincs ami át folyjon rajta keresztül, ami építse őt, akkor nem tud gyümölcsöt teremni. És talán ez az egyik tragédiája a mai embernek, hogy nem veszi észre, hogy a gyümölcstelenségének az egyik oka talán éppen az, hogy sokkal hamarabb, mint sem, hogy erre az Isten zöld jelzést adott volna, ő úgy gazdálkodik az isteni kijelentése, mint hogyha magáé lenne, és ezzel azt teszne, amit akar. Megakadályozza ez az Isten bármiben is. Isten nem akadályozza meg semmi. Isten mindenféleképpen véghez viszi a tervét. Csak az nem mindegy, és ez nekünk nem mindegy, hogy mennyi zsákutcába futunk bele, miközben azt mondjuk, hogy szeretnénk Isten szolgái lenni, és azt tenni, amit ő akar. Mennyi szenvedés a részünk, időnként csak egyszerűen ilyen apró dolgok miatt, hogy nem vesszük észre, hogy a kijelentés az nem egyben a zöld lámpa is. Emlékezzetek vissza Józsefre. József az egy elkényeztetett gyerek volt, apukának a kedvence. Már emiatt is tüske volt az ő bátyjainak a szemében, de az a fura helyzet állt elő, pont őt ajándékozta meg Isten a kijelentésekkel. Nem azokat, akik dolgoztak, nem azokat, akik a nap hebét viselték, hanem azt a gyereket, aki kivételezett státusban volt otthon. És mit csinál József? József egyszerűen nem tud uralkodni a nyelvén. Ő, hát kvázi, lehet, hogy még gyerek, és ez egy, már nehéz ezt is tudni, de mindenféleképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy nincs még egy olyan fajta érettsége, ami később talán lehet, de elkezd fecsegni, és elmondja az álmokat, és ezekben az álmokban lehet, hogy ő a maga gyermeki módján nem akart még belevetíteni egy hierarchiát, de belevetült a hierarchia. És a testvérek pontosan érzékelték, hogy az útvége az mégiscsak egy hierarchia, aminek hát ők nem szívesen hódolnának be, úgyhogy hát tudjuk a történetet, eladják, és elindul József a szenvedéseknek az útján, ami Egyiptomba vezeti, és aztán utána megindítja később az egész áttelepülését az atya házának. Föltehetitek a kérdést, hogy Istentől volt? Nem szívesen válaszolnék az ilyen kérdése, mert azt látjuk, hogy József azt mondja végén, hogy ti gondoltatok ellenem gonoszt, de tetszett azt az Istennek jóra fordítania. És valahol a nagyszerű az egészben, az ő történetében is az, hogy nem az a kérdés, hogy lehetett volna-e egy alternatív világban, szeretem a Matrix elméletet, mint tudjátok, egy másik, egy párhuzamos valóságban egy jóval egyenesebb út, akár lehetett volna. De nem lett. De ez Isten nem akadályozta meg abban, hogy valóra váltsa azt a római levélnek a gondolatát, hogy minden egyaránt javára van annak, aki az Isten szereti, akkor is, hogyha egyébként időnként felelőtlenek vagyunk, időnként fecsegünk, időnként nem tudunk gazdálkodni azzal a kijelentéssel, amit Isten nekünk adott, hanem idő előtt kikívánkozik belőlünk, és számtalan a késztetés, és higgyétek el, hogy a késztetéseknek az egyik legerősebb motivációja az az, hogy picit aláfölé rendeltségi viszonyt akarunk belevetíteni a környező világba. Hogy egyszerűen, ha csak egy paraszt hajszállal is, de a másik lássa már be, hogy nekem szólt az Isten. Nem neked szólt, Timót, nekem szólt. Érted ezt? Én nem értem, nem vagyok rá méltó. Na de hát mégiscsak, hát most mit csináljunk ezzel? Valami majd csak lesz belőle. Szóval a Biblia nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi lett volna, ha másképp lett volna. Soha nem foglalkozik vele. Egyszerűen azért, mert föl se fognánk. Nem is értjük. Fogalmunk sincs. Ez a mi lett volna, ha, az ugye az a műfaj, amire azt mondjuk, hogy csak a ráérő házi asszonyok foglalkoznak vele, mert egy dolgozó embernek erre nincsen ideje, hogy mi lett volna, ha, akik viszont ráérnek, azok állandóan, a feleségem tudom, állandóan kísérti ez a dolog, hogy lehetett volna-e másként. Hát lehet, hogy lehetett volna másként. Bármi. De Isten egy dolgot mond, és ezt hangsúlyozza. Ezért mondtam rögtön az elején, hogy ő nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz. De egyet mond, ha minden parancsomnak engedsz. Ha az én útjaimon jársz. Emlékeztek, Salamonnál ugyanezt mondja. Kétszer elmondja, az elején, amikor elmondja, akkor még nincs semmi fenyegetés benne. Egyszerűen, amikor Salamon elindul azon az úton, hogy a fáraó lányát veszi el feleségül, és látjuk, hogy valami olyasmi a mögöttes cél, hogy már filózik azon, hogy hogyan lehetne biztosítani a királyságnak a legitimitását, hogyan lehet támogatókat szerezni. És már nem csak az Istentől várja a támogatást, hanem mondjuk egy politikai szövetségestől, egy házasságkötés kapcsán ébredő szövetségtől. És akkor Isten azt mondja, hogy neked nem kell ezen az úton járnod. Ne menj erre az útra. Neked elég vagyok én. És aztán Salamon sajnos elindul egy másik úton, amiről beszéltünk annak idején. Az én útjaimon jársz, és azt cselekszed, ami nekem tetszik, ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogy Dávid az én szolgám tett, akkor veled leszek, és állandó házat építek neked, ahogy Dávidnak is építettem. És ebben valami olyasmi van benne, azt mondja, hogy van egyenes út. Nem kell zsákutcákba belegyalogolnod. Nem kell szenvedésekkel tarkítanod a saját magad életét, mert van egyenes út, de a Biblia világossá teszi azt, és ez a népi közmondás biblikus eredet, hogy ki mint vet, úgy arat. Aki vet a testből, arat a testből veszedelmet. És aki vet a lélekből, az pedig örök életet. Tehát nagyon egyszerű képleteket használ a Biblia arra, hogy azt mondja, hogy van egyenes út, mindig van egyenes út, és elfogadja azt, hogy mi nagyon gyakran nem az egyenes úton járunk, hanem elkezdünk variálni és egy halom, fölösleges szenvedésbe belemenni magunk és sokszor az egész nép számára. Ugye Izrael története sajnos éppen arra kiváló példa, hogy egy-egy embernek a történései, egy-egy királynak a történései, vagy egy-egy Isten emberének a hozzáállása, beszéltünk annak idején Illésről, mennyire meg tudja változtatni az egész népnek a gondolkodását. Úgyhogy újból azt mondom, hogy amikor kijelentést ad az Isten, akkor érdemes türelmesnek lenni. Közöttünk nincsenek annyira fiatalok, esetleg itt Timur, Zsófi meg, biztosan még néhány önjelölt fiatal, de ugye így van ez, olyan gyakran mondjuk, például a párkapcsolatnál. Hát, Hermina, drágám, bocsánat meg. Szóval, higgyétek el, ilyen egyszerű hétköznapi példákban, mint mondjuk egy párkapcsolat, olyan könnyű elszúrni. Gondoljatok csak Ábrahámra. Ott az ígéret, de azért próbálkozik, hogy hogyan lehetne apró pénzre váltani. Van ígéret. lehet, hogy van ígéret egy csomó embernek arra, hogy Isten megígérte azt, hogy, hogy ad neki társat. Aztán telnek az évek, és nem látszik, hogy társ lenne. Teltek az évek Ábrahám életében, és az ígért örökös csak nem akart sehogy se megszületni, és akkor beleesik ugyanabba a hibába, amiben minden ember beleesik, hogy megpróbálja leképezni magában, hogy lehet, hogy rosszul értettem. Hogy Isten nem csupán azt akarja, hogy várjak ő rá, hanem azt is gondolja, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. És aztán nekiállunk mindannyian ezeket a zsákutcákat végigjárni, amiből olyan tragédiák tudnak születni, mint Ismael esetében a világtörténelem több ezer éve bizonyít, hogy egy apró, finom elcsúszás mit tud okozni. Hány meg hány ember az elmúlt két évtizedben belekerült a deviza adósságnak a börtönében. Zsolti bár jelentkezik is. Szóval én nem akarok sem utólag, sem előre visszanézni arra, hogy mi minden húzódik meg ez ilyenek mögött. De azért, tudjátok, amikor az ember azt mondja, hogy az Istentől ígéretem van a szükségleteimnek a kielégítésére, és a mai kereszténység ebben igen profi. Úgy értem az igen profit, hogy pontosan föl tudja térképezni, hogy hány ígéret van a Krisztusban, ami számunkra. És utána erős a késztetés, hogy ezeket az ígéreteket, ezeket kvázi úgy váltsa apró pénzre, hogy úgy élje meg, hogy nekem ehhez jogom van. Az Isten megígérte, hogy mahagoníró asztalt is kaphatok, ugye? És hát miből áll? Hát kérni kell az Istentől, és Isten megadja. És rengeteg terület van. Itt vannak az ajándékoknak a területei. Szellemi-lelki ajándékokról gondolkodok, vagy gondolok. Hát nem egy fantasztikus dolog, hogy Isten az ő mérhetetlen nagyságát részben átadja avval, hogy a Krisztus testében különböző ajándékokat helyez el, és mindenkinek ad ajándékot, és nem állandóan az a gondunk, hogy mi emberek szívesen kisajátítjuk ezeket az ajándékokat, és azt gondoljuk, hogy rögtön arra lehetőség, hogy mi mobilizáljuk azokat. Én mobilizáljam azokat. Hogy nem nehezen csapódik le a mai emberben, hogy az ajándék küldetés nélkül még csak annyi, mint a víz a Bethesdai tóban az angyal megelevenítő vagy megrázó ereje nélkül. Nincs benne gyógyulás. Egy ajándékban mindig csak akkor van ott az Istennek a jelenléte, hogyha az Isten szent lelke küld. És ez, tudjátok, én nagyon sokszor beszélek, és nagyon a szívemen van az, hogy egy torszkorban élünk, egy olyan torszkorszakban, ahol sokkal több az intellektuális tudásunk arról, hogy az Istennek mi volna a kötelessége, hogy nekünk adjon, mintsem, hogy eléggé alázatos lenne a szívünk arra, hogy megálljunk az Isten előtt, és alkalomról alkalomra, hangsúlyozom, esetről esetre, alkalomról alkalomra azt kérdezzük, hogy Uram, Te akarod-e. Szóval Saullal kezdődött az autonómia. Hát lehet, hogy nem velem, mert már sokszor volt autonóm az ember, de abban az értelemben, amit most a királyokról beszélünk, ő mutatta föl azt, hogy az Istennek a gondolatait lehet autonóm módon értelmezni, és lehet elkezdeni végigszaladni egy olyan pályán, amiben már ő nincsen ott, és mi még mindig azt gondoljuk, hogy Isten ott van, Isten jóvá hagyja, Isten a mi oldalunkon áll, ha egyszer megsegített a múltban, meg fog segíteni a jelenben is. Valami olyasmi kép van előttem, hogy az ember, amikor tudatosul benne az Istennek a kijelentése, vagy az Istennek az ajándéka, akkor hajlamos arra, hogy leválassza a kijelentés forrásáról. Leválassza az ajándékozó személyéről. Tudatosul bennem, és a következő pillanatban hajlamos vagyok zsákmányként tekinteni rá. Ez az ennyi. Nekem azt mondta az Isten, Timót, hogy nagyon sajnálok, de én jobban tudom. Hát ez van. Na, tudom, hogy nem tudom jobban. Na. Mindenesetre tényleg higgyétek el, hogy az egyik legnagyobb veszély az, amikor saját elképzeléseink szerint mobilizáljuk az Istentől jövő gondolatokat, és nem pedig arra várunk, hogy ő akkor mobilizálja, amikor ő akarja. Azon keresztül, akinek pillanatnyilag ő akarja. Hogy ne funkcionáriusok legyenek a keresztények, és ne pártkatonák legyenek a keresztények, hanem érzékeny részei annak a testnek, amelyikben a fej dönti el az adott pillanatban, mikor, kinek mit kell tennie. Sokszor gondolom azt, hogy ebben az egész folyamatban az egyik legnagyobb ellenségünk, mint ahogy Jeroboám életében is ez volt, a nyelv. Mert a nyelvünk az a kicsiny tag, ami testrészeink között, ami nagyon gyorsan tanúságot tesz arról, hogy mi van a szívünk mélyében. A szív teljességéből szól a száj, és ezt nehéz kikerülni. Zsolti beszélt néhány héttel ezelőtt, nekem még élek emlékezni fogok rá Zsolti, erre a fantasztikus definícióra, amikor azt mondta, hogy a szelítség nem más, mint megfékezett erő. Ugye az egész kép előttem van, nagyon plasztikusan, hogy mit jelent az, hogy megfékezett erő. És eszembe jutott, miközben erről gondolkodtam, hogy Jakab mit mond. Jakab azt mondja, hogy a nyelv kicsintag, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Kicsiny tűz milyen nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv tagjaink között olyan, amely beszennyezi az egész testet, lángba borítja egész életünket, és maga is lángba borul a gyehennától. Mindenféle vadállat, madár, csúszomászó és tengeri lény megszelidíthető, és az ember meg is szelidítette, de a nyelvet az emberek közül, hangsúlyozom, az emberek közül, senki sem szelidítheti meg, fékezhetetlen gonosz, halálos méreggel van tele. Tehát, hogyha a szelídség az a megfékezett erő, akkor a nyelv az a megfékezhetetlen gonosz, amit ember nem tud megfékezni. Vagy az Isten fékezi meg azzal, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, vagy pedig nem fog menni. És megint eljutunk ahhoz a nagyon-nagyon sokszor elmondott dologhoz, hogy ez viszont kapcsolat nélkül, mármint az Istennel való személyes kapcsolat nélkül egyszerűen nincs. Ez nem valami olyan dolog, mint amit ki lehetne sajátítani, és hogy a tudatosítás vagy a tudatosulás pillanatában le tudnánk választani az Istenről. Megpróbálhatod leválasztani, hogy azt mondod, hogy igen és ámen. Ez az igen, azt mondja, hogy a nyelv az ilyen, de én erős vagyok. Én meg tudom fékezni. Jakab az csak ilyen figyelmeztetést mond, hogy nagyon figyelj oda, és Jakab nem figyelmeztetést mond. Jakab tényeket állapít meg arról, hogy amennyiben nem vagy kapcsolatban az Istennel, akkor a nyelved el fog árulni téged. Mert nem tud nem elárulni téged. Látjátok, Jeroboám elköveti azt a hibát, hogy hát hibát, hát lehet, hogy én ugyanezt követtem volna el. Hogy az út elején az ördög aknát tesz elé, lépre csalja, és belemegy, és elindul egy lavina, amit utána nagyon hosszú eseménysor egészen sokszor, egészen meredek irányba viszi. 1 Péter 3.15-öt azért szeretném elolvasni, mert hogy akkor most végül is miről van szó? Mit kell tennem, és mit nem kell tennem? Hát van egyszer kijelentésem. Megosszam, vagy ne osszam meg? Beszéljek róla, vagy ne beszéljek róla? Hogy mit kell akkor csinálni? És Péter azt mondja, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek, a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. És valami olyasmi jön le a sorokból, hogy legyen szelíd lélek, legyen egy megfékezett lélek Isten jelenlétében, és egy olyan ember, aki kész választ adni a kérdésre, kész számot adni a hitéről, a benne elvégzett munkáról, amit a Krisztus benne elvégzett, de nem fecsegni akar, nem kiállni akar, és valami olyasmivel kértedni, amiről neki is csak elképzelései vannak, de nem vált a lényének a részébe. Ugye ez a, amit látunk, amit hallottunk, amit tapasztaltunk, amit érintettünk, arról teszünk bizonyságot. Nem pedig arról, amit gondoltunk, megértettünk, intellektusunk fölfogott, rendszerbe rakta, és azt gondoljuk, hogy ez a rendszer az, amivel szolgálni kell az embereket. Most visszatérek talán a fő sodrásra, és már nem leszek hosszú, remélem. Szóval mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a bibliai történéseket, bibliai eseményeket egyfajta keretben képzeljük el, egy olyan keretben, aminek a kerete igazolja a képet. A keret általában az, hogy Isten mond valamit, ez az egyik korlátja, és a keret másik korlátja az az, hogy valóra vált. És hogyha Isten mondott valamit, és az dolog valóra vált, akkor mindaz, ami közben történt, az a halmaz, az a mi emberi elképzelésünk szerint az egy igazolható dolog. Hiszen minden, ami közben történt, az egy ilyen lineáris folyamatnak volt a része, ahol elindult a kijelentéssel, és az emberek csinálták, és a végeredmény az, hogy íme valósággá vált. És azt gondolom, hogy ez a dolog azért sokkal árnyaltabb. Időnként mókáztam rajta a régi közösségi életünkben, már meséltem máskor, amikor ugye Bálám azért lett szent ember, és lehet, hogy máig is sokkal életében így van, mert hát az van róla írva, hogy proféta volt. Az, hogy ez esetleg egy téves fordítás, és nem Isten szerint való proféta volt, hanem valami látó volt, az elkerülte részben a figyelmet, részben pedig hát nem ő volt az, aki ilyen fantasztikus dolgokat mondott Jézusról, hogy Jákobból egy csillag kél. Hát, hogyha ilyeneket mond valaki, hát az nem lehet rossz ember. Az biztosan nagyon jó ember volt, biztos kiemelkedő dolog volt, és van egy keret, és beleképzelünk valami, ami nincs ott. Ami nem őt minősíti, hanem azt minősíti, hogy Isten hűséges. Azt minősíti, hogy akkor is beváltja az áldásnak az ígéretét, hogyha maga az, akin keresztül valaminek történnie kell, az kész arra, hogy eladja egy 30 ezüstért az egészet. Hát ennyi. Isten hűséges. Úgyhogy... Én azt gondolom, hogy a két végpont közötti eseményekre igenis van ráhatása. Mindannyiunknak van lehetősége, hogy a két végpont között a legrövidebb utat, az egyenest választjuk, vagy pedig mindenfajta egyéb dolgot csinálunk, akkor is, hogyha tudjuk, hogy Isten győzedelmes. Isten is a végén győzni fog. 1 Korintus 3-ban írja Pál, ha valakinek a munka, ugye megállunk a Krisztus ítélő széke előtt, és azt mondja, ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap, ha valakinek a munkája megég, akkor ő kárt val. Mindenkinek az szerint lesz a jutalomosztás, amilyen módon cselekedett. Akár jót, akár gonoszt. Tudom, hogy nagyon sokszor fölmerül az emberekben, tehát akkor most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akik jót cselekedtek, azok mennek az örök életre, akik rosszat cselekedtek, meg mennek az örök kárzatra, holott megint csak nem erről beszél az ige. De azt mondja, hogy az a dolog, hogy Isten elhívott, meg az a dolog, hogy megállsz a Krisztus ítélő széke előtt, az a keret. És azzal, hogy megálltál az Krisztus ítélő széke előtt, azzal igazán Isten már átvitt a halálból az életre. De amit közbe cselekedtem, az azért nem mindegy. Az nem mindegy, hogy dicsőséget hoztam az Isten nevére, vagy pedig nem. Tudjátok, eszembe jut ugye nagyon szomorú gondolat ez a Máté evangélium a 7. részéből. Szívesen idézik, vagy nem tudom, hogy szívesen, nem, már óvatos vagyok ebben is általánosítani, de nem ismeretlen gondolat a Márk 16-nak a vége. Akik pedig az én nevemben hisznek, ilyen jelek követik azokat. És akkor elmondja az csodáknak a palettáját, vagy a, azokat a lehetőségeket, amelyek mind-mind benne vannak abban, hogy Isten milyen módon képes a mennyországot lehozni a földre, és hogyha odafigyelnek az övéi, akkor rajtuk keresztül belevetíteni az Isten országát a földi létbe. De Máté 7 azt mondja, hogy mindezek ellenére, amikor megállnak az emberek Krisztus előtt, akkor azt mondják, hogy nem, de nem a te nevedben tettük mindezeket. Tettünk hatalmas dolgokat, üztünk ördögöket, gyógyítottunk betegeket. Tehát visszahozza a Márk 16-nak a gondolatét. És Jézus azt mondja nekik, hogy lehet, hogy az én nevembe csináltátok. De távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. És azért nagyon meredek kijelentés Jézustól. Sohasem ismertelek titeket. És akkor megint azt látjuk, hogy Isten hűséges. Igen, Isten hűséges. Isten nagyon sok esetben, én azt gondolom, és biztos ennek van sokkal több rétege és árnyalata, hogy miért csinálja azt, hogy vissza lehet élni, úgymond az ő nevével. Úgy értem, hogy vissza lehet élni, mert Isten nem engedő, hogy visszaéljünk vele. De abban az értelemben igen, hogy hát nem mindig az történik, ami a Skéva fiaival történt, hogy azt mondja az ördög, hogy Jézus ismerem, meg Pát is ismerem, de ti kik vagytok, és rárohanva megfutamítja őket. De azt érzékelem, hogy azért megint ez egy erős késztetés, ugye ez a lézengő ördögüldözőkről a példa, hogy az ember kisajátítson valamit, használjon valami nevet, tegyen nagy és hatalmas dolgokat, csípőből, rutinból, reflexből, Isten ígéreteire hivatkozva, miközben nem szükségszerűen áll bele az Isten lelkének a sodrásába. Nem szükségszerűen teszi azt, amire akkor és ott az Isten elhívta, hanem azt teszi időnként, amire úgy gondolja, hogy az Isten elhívja, és amit alá tud támasztani megfelelő ige helyen. Aztán itt van ugye Jézusnak olyan gyönyörűek itt az utolsó vacsora környékén elmondott gondolatai, és azok érintik azt a részt is, hogy ha szeretem, ha a beszédét megtartom, akkor azt mondja, hogy kijelentem magamat annak. Azt mondja, hogy oda megyek, annál lakozom, és annak kijelentem magam, az én atyám is szereti őt, és ismeritek ezt több mondatban, és több versek elválasztják mondatban, elmondja Jézus. És megint érzékelem, hogy Jézusnak ez egy csokor, azt mondja, hogy szereted, ami a kapcsolatról szól. Nem csupán döntés. Nézzétek el nekem, van, aki azt gondolja, hogy az egész kereszténység simán és egyszerűen egy döntés. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal több, hogyha megérint az Istennek a szeretet, akkor valami olyan, nem fanatizmus, de valami olyan mély iránta érzett szeretet fakad föl a szívből, amit nem lehet fölváltani csupán intellektuális dologgal, hogy elfogadtam őt. Azt mondja, hogy szereted, hogyha szólok hozzád, és te figyelsz arra, amit mondok, és megtartod azt, amit mondok, akkor azt a csodát fogod megélni, hogy nem csak intellektuális módon esik le a tantusz, és gondolod azt, hogy összetudsz kötni egymástól messze levő pontokat is, egyhalmazzá, és érted az írásokat, hanem valami olyan dolog lesz az életedben, ami gyökeresen átváltoztat. És néha arra gondolok, hogy mi ezt is ma már az információs korszakban, ezt a lukat is, hogy nincs kijelentésünk az Istentől. Szia! Szia, jó el! Szóval megpróbáljuk kitölteni a magunk ige értelmezésével, és ez sokszor nem több, mint értelmezés. Mit osztott meg Jeroboám? Nem tudom, de az érzékelhető, hogy Jeroboám léte innentől kezdve egyfajta jelképé vált. Jeroboám volt az, akit a zászlókra lehetett tűzni. Jeroboám volt az, akinek a vezetésével harcba lehetett indulni a fönnálló rendszer ellen. Tehát akár akarta, akár nem. Azzal, hogy közkincsé tette azt, ami közt és Ahija között történt, azzal elérte azt, hogy szimbolikus személyé lépett elő, hiszen a nép mindig azt várja, hogy legyenek vezetői, legyenek királyai, még ha elszakadnak annak a fönnálló rendszertől, akkor is rendszert szeretnének. Nagyon kevés, és ugye a mai kereszténységnek az egyik legnagyobb kihívása, hogy miután egyre többen szakadnak ki vallási rendszerekből, hogy képes-e kereszténység visszatérni ahhoz a fajta teokráciához, Isten központúsághoz, amiben már nem azt mondják, hogy a zászlónkra tűzzük XY-nak a nevét, meg az ő tanítványai vagyunk, ugye a Kéfási Apollósé, meg a Pálé, meg mit tudom én ki, hanem hagyjuk, hogy az Isten szóljon hozzánk. Úgyhogy ő vált az ellenállás szimbólumává, és én azt gondolom, hogy bekövetkezett az a helyzet, amitől Isten éppen, hogy meg akarta őt kimélni. Abban akarta őt megkímélni, hogy ő gondoskodott arról, hogy a mezőn kettesbe legyen, és ne legyen tanúja annak, hogy mit mond neki a híja. És az történik, ami ilyenkor szokott, hogy a nép a maga királycsináló lázában maga kezébe vette az eseményeknek az irányítását, és amikor meghal Salamon, akkor Roboámnak azzal kellett szembenézni, hogy a nép igenis feltételekhez köti a megválasztását. Én azt hiszem, hogy itt fogom most abba hagyni, folytatom legközelebb, így is kitöltöttem az időt bőven, és köszönöm a figyelmet, és lehet, hogy elragadott időnként a hív, de hiszem, hogy Isten áldását tudja formálni, és hiszem, hogy közben fölébredhettek bennetek olyan kérdések, akár olyan, hogy azt mondjátok, hogy szerintetek egészen másról van szó, amit aztán majd meg tudunk most beszélni, úgyhogy Isten áldja meg a következő beszélgetést is. Amen.